Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna nem fogad el olyan békemegállapodást, amelyet a bevonása nélkül köt bármelyik hatalom, jelentette ki az ukrán elnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián, írja az Infostart. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor egyértelművé tette, az a célja, hogy 2025-ben béke legyen. Arra kérte az európai országokat, hogy képviseljenek összehangolt és egységes külpolitikát a háború befejezése érdekében. Az ukrán elnök megfogalmazása szerint veszélyes lenne, ha Donald Trump amerikai elnök előbb találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint vele. Arról is szólt, hogy nem felel meg Kijevnek az amerikaiak ásványkincsekről szóló megállapodás tervezete. Újabb túszokat engedett szabadon a Hamász. Ezúttal három férfi, köztük egy orosz és egy izraeli-amerikai kettős állampolgár térhet haza családjához. A foglyokat a 2023. októberi terrortámadás idején hurcolták el az iszlamisták. Értük cserébe a zsidó állam 369 palesztin terroristát enged ki a börtönökből. A demokratikus koalíció ismét azt javasolja a parlamentnek, hogy kapjanak több pénzt a magukra hagyott csecsemőket ellátó kórházak, írja az Infostart. Felidézték, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság január végén levélben kért segítséget néhány fővárosi és Pest megyei kórház igazgatójától a Háim Pál gyermekkórházban hagyott kisbabák elhelyezéséhez. Önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson a Jobbik, jelentette be Adorján Béla pártelnök. A párt vezetése már megkezdte a jelöltek kiválasztását. A közmédia csatornái számos tartalmas és inspiráló műsorral készültek a házasság hetének alkalmából. Megható történetek, hiteles szakértői beszélgetések és tanúságos riportok segítették a hallgatókat és nézőket abban, hogy elgondolkodjanak a házasság értékein és kihívásain. A Kossuth Rádió egy különleges közönségszavazás során arra kérte hallgatóit, hogy nevezzék meg azt az egyetlen szót, amely szerintük leginkább kifejezi egy jó házasság lényegét. A beérkezett vélemények alapján az őszinteség kapta a legtöbb szavazatot, ezzel is bizonyítva, hogy a tiszta és nyílt kommunikáció a párkapcsolatok alapja. Folytatódik Ferenc pápa kezelése légúti fertőzés miatt, és az egyházfő mindaddig kórházban marad, amíg szükséges, közölte szombaton Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A 88 éves egyházfőt pénteken szállították be a római Gemelli klinikára, miután több mint egy hete küzd hörkhurúttal. A Gemelli a legnagyobb kórház Rómában, ahol külön részleg áll rendelkezésre a pápa kezelésére. 2023-ban ott hajtottak végre sérvműtétet a pápán, és II. János Pál pápát is ott látták el többször is hosszú pápasága idején. Az azóta szenté avatott egykori egyházfőnek a kórház előtt emelt szobránál szombaton többen összegyűltek, hogy Ferenc pápáért imádkozzanak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat rendkívüli küldöttgyűlése Szabadhegyi Pétert választotta a szervezet elnökének. Az elnöki tisztség a Szeretetszolgálat alapító elnöke Kozma Imre atya tavaly októberben bekövetkezett halála óta betöltetlen volt. Szabadhegyi Péter Magyarország korábbi londoni nagykövete, üzletember, ezt megelőzően a szuverén máltai lovagrendben töltött be különböző tisztségeket. Az izraeli elnök február 18-án állami látogatásra érkezik Magyarországra, írja az Infostart. Súlyog Tamás államfő egy éve, március 28-án folytatott telefonbeszélgetésük során hívta meg hivatalos látogatásra Budapestre. Jicák Herzog izraeli államelnök látogatására jövő kedden kerül sor. Híreink végén az időjárásról. Az ország legnagyobb részén kiderül az ég, főként nyugaton maradhatnak felhősebb tájak, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél legfeljebb a keleti harmadában élénkülhet meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, de a szélvédett derült fagyzugos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, még a tartósan felhős nyugati délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban a Nógrád vármegyei Bujákra látogatunk. A falu Dimbes dombostájon, Pásztótól 30 kilométerre fekszik nyugatra. Egy valamivel több mint 2000 főt számláló zsák településről beszélünk, ami leginkább a Glac Oszkár festőművész képein is számtalan alkalommal megörökített népviseletéről híres. A művész bejárta a hazai tájakat, a Mátra vidéket, majd szinte véletlenül érkezett meg Bujákra. Az őt fogadó látvány olyan hatással volt rá, hogy így szólt: megtaláltam azt, amit mindig is kerestem. Eljátszom a gondolattal, hogyha ma is élne, bizonyára ott lett volna január 26-án vasárnap, amikor a 11 órakor kezdődő ünnepi nagymise keretében dr. Varga Lajos váci segédpüspök megszentelte a bujáki plébánia templom új harangját. A harangszentelés után, még a liturgia zajlott, a harangot fel is húzták a toronyba. Így a szent mise végén a templom udvaron összegyűlt hívők meghallhatták hangját, előbb egymagában, majd a többi haranggal együtt is. Az ünnep előzményeiről és a település szakrális kis emlékeiről Marti József esperes plébánost hallják. Új harang szól a bujáki plébánia templom tornyában, január végén szólalt meg először, de nagy előkészület volt a megérkezésével kapcsolatban, szinte készült rá az egész falu, hogy jön egy új harang.
Valóban készültünk rá, de azért a megérkezése váratlan volt, mert amikor a kamion megállt a kapu előtt, nem tudtuk, hogy miről van szó, és akkor jött a sofőr, és mondta, hogy hoztam egy új harangot. Hát ebből a szempontból váratlan volt a megérkezése, és ha a helyi kőfaragó mesterek hirtelen nem jönnek a segítségünkre, akkor elég nehéz is lett volna levenni a harangot a kamionról, de hál' Istennek a segítségünkre siettek, és így hát a kamionsofőr is nagyon hálás volt azért, hogy ügyesen, gyorsan, meg hát tegyük hozzá, hogy szakszerűen, mert hát a sírköves mestereknek az ilyen nagy súlyok mozgatásában nagy gyakorlata van, egészen a mellékoltárig be tudták vinni a templomba.
Most ez úgy hangzott, mintha az égből pottyant volna le ez a harang, tehát meg volt ez rendelve.
Természetesen, mivel ugye szerettem volna a Szent Évnek valamilyen maradandó és méltó emléket állítani, és mivel ugye a templom kívül és belül a közelmúltba lett felújítva, úgyhogy igazából nem nagyon van mit hozzátenni a templomhoz, viszont hát arra jól emlékeztem, hogy egy hely még van a toronyba egy harang számára, ami kívánatos is volt, mert a harangoknak az összhangzata az nem képzett egy egységet, és mivel hát erről a terveimről úton útfélen beszéltem, egyszer csak egy aranylakodalmát ünneplő házas pár jelezte, hogy ők hálából az aranylakodalmuk alkalmából szeretnék ezt a harangot megöntetni és felajánlani a Szent Év emlékére és Szent Lúcia vértanúnak az emlékezetére, és így indult el az a fajta megrendelés, ha lehet ezt mondani, hogy először határozzuk meg, hogy milyen hangú harang, akkor ahhoz a hanghoz milyen súly, akkor kérjünk árajánlatokat különböző harangöntő cégektől, és ebben nagy segítségünkre volt ugye Komáromi Dániel harangkutató, illetve Fónad Bálint, aki szintén szabadidejében ezzel foglalkozik, és eléggé jól, szakszerűen körül tudtuk járni a témát, míg végül a választásunk az olasz harangöntő cégre esett, akik olyan kedvező ajánlatot tettek, mint ahogy az elején erről szó esett, hogy kamionnal házhoz is szállították az elkészült harangot.
A hangját azt hogy lőtték be?
Ez ugyanúgy működik, mint egy orgonának a sípját akarnánk meghangolni, tehát adva volt a négy régi harangnak a hangja, ezeket ugye leütve a zongora billentyűin meg lehet határozni, hogy mi az, ami beleillik, meg mi az, ami nem illik bele. Illetve hát volt még egy kívánságom, hogy a lehető legnagyobb beleillő harang legyen, ugye több hang is, tegyem hozzá, sajnos beleillett volna, de a legnagyobbra, az E hangra esett a választás egyértelműen, hogy ne valami újabb csengettyű kerüljön a toronyba, hanem azért olyan, aminek a megszólalása a nagyobb harangok felé húz.
A régi harang a háború óta hiányzott?
Hát a bujáki templomnak a templom felépítésétől kezdve négy harangja volt. Herceg Eszterházy, amikor a templomot felépítette, a kanonika vizitációk megörökítik, hogy négy harangja volt, méghozzá négy eléggé jelentős méretű harangja volt a templomnak, de a négy harangból az első világháborúba elvittek hármat. Így maradt egy, a nagy harang, ami viszont Magyarországon annyiból ritkaságszámba megy, hogy ezt ugye 1774-ben Vejland Ádám öntötte Vácot, és ennek a harangöntőnek a bujáki nagy harang a legnagyobb fennmaradt alkotása. A többit sajnos hát elvitték a háborúba, és a bujákiak próbálták az elvitt harangokat pótolni. Először 1920-ban az akkori plébános Kosicki Lajosnak az aranymiséjére öntettek egy picike harangot, egy lélekharangot. Így lett akkor két harangja a templomnak, na de azt el lehet képzelni, hogy a nagy harang mellett volt egy picike kis csengettyű, tehát a dolog sehogy nem passzolt, és úgy lett egy harmadik harang, ami egy szomorú eseményhez kötődik, hogy 1986-ban betörtek a bujáki kálváriára, ugye ez a velünk szemben lévő domtetőn lévő kápolna, és amikor a kápolnába betörtek, akkor a plébános úgy határozott, hogy leemeli a harangot a kápolna tornyából, és behozza a templomba, nehogy véletlen valami ócskavas telepen kössön ki a harang, és így lett akkor három harangja a templomnak. A negyedik pedig a Szent Márton jubileum év, ugye Szent Márton születésének jubileumát ünnepeltük 2016-ban, és akkor az állam meghirdetett erre a jubileum évre egy pályázatot, amelyen mi is elindultunk, hogy a jubileum évnek, Szent Márton születésének egy harangöntésével állítsunk emléket, és akkor Lengyelországban készült el a templom második legnagyobb harangja, amelyet a Szent Márton jubileum évben szenteltünk fel, és így tértünk vissza akkor igazából a negyedik haranghoz, de hát az elmondottakból azért az jól látszik, hogy itt nem előre megtervezett és szakszerű harangösszeállításról beszélünk, hanem a kényszer meg a szükség szülte harangoknak idézőjelbe az összehordásán, ami igazából most vált, mondhatjuk úgy, hogy kiteljesedetté, már amit a meglévő harangokból ki lehetett hozni.
Ez a házaspár egy picit visszatérve rá, amikor a híradásokat olvastam, az ő nevük nem szerepelt.
Nem, ők mind az inkognitójukat mindörökre szeretnék megőrizni.
Pedig azért egy harang zsebbenyúlós téma.
Zsebbenyúlós téma, de ők nagy szeretettel és igazi hűséggel és nagyon jó szívvel adományozták ezt a harangot. Meg kell jegyeznem, hogy azért ez nem egyedülálló, hiszen a Kálváriáról behozott harangon is az a felirat szerepel, hogy hálából öntette egy autó balesetből szerencsésen megmenekült házaspár. Tehát igazából a templom tornyában a mostani harang az a második ilyen harang, amit hálából öntettek.
És a Szent Lúcia hogy került a harangra?
Hát a Szent Lúcia a családnak a választása volt. Hát szerintem annyit szabad elárulnom, hogy a házaspár leányának a bérma neve a Szent Lúcia, és ők ezért ragaszkodtak ehhez.
Én azt hittem, hogy atyáik kimentek megnézni, hogy hogyan öntik meg a harangot Olaszországban.
Nem, de természetesen, mivel hát a harangkutatásban meg a harangöntésben jártas fiatal emberek segítségét vettük igénybe, ezért az ő tapasztalataikra hagyatkoztunk. Annyiból mindenképpen újdonságot és merészséget tanúsítottunk, hogy ez az olasz cég Magyarország számára most először öntött ekkora harangot. Van egy harang, egy kicsike kis harang, talán azt hiszem német kéren, amit úgy hoztak be az országba egy kápolna számára, de igazából nincs Magyarországon olyan hely, ahova el tudnánk menni meghallgatni, de annyira szépen szól a harang, hogy minden vágyunkat és álmunkat felülmúlta, és akik csak látták, beleértve a harangvillamosító céget is, akik hát ugye ilyen haranggal sem találkoztak eddigi munkájuk során, mindenki a legnagyobb megelégedéssel beszélt a harangnak a minőségéről.
Nem láttak ilyet, nem találkoztak vele, hát mi a különleges az újbujjáki harangban?
Hát a különlegessége azért abban van, hogy minden harangöntő egy saját maga által kidolgozott technológiával dolgozik. Azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt minden harangöntés a világon pontosan ugyanúgy történik. Már csak azért sem, mert ugye a harangbronz, amit használnak, annak az összetétele, hogy miből mennyit tesz az öntvénybe, a kész öntvénybe, az is azért erősen meghatározza azt, hogy milyen lesz a végeredmény, és akik ebben jártasak, ők igazából két harangütésből azt is meg tudják mondani, hogy ki is mikor öntötte a harangot, mert hallják a hangján, az öntvénynek a hangján az, hogy ki készítette és hogy készítette, és a másik, hogy ugye ez felülütősen lett villamosítva, tehát egyenes jármon függ a toronyba. Magyarországon a harangjaink többsége nem ilyen elven szól, és ennek is azért az öntéskor megvannak olyan kívánalmai, amik a későbbiekben egyszerűbbé teszik az ilyen módon való villamosítást, és erre is mind a harangnyelv, mind a harang felfüggesztése tekintetében a harangöntéskor odafigyeltek.
Van atyának kedvenc harangja?
A kedvenc harangom a bécsi Stephansdomnak a nagy harangja. Már kispapkorom óta nagyon szeretem.
Megszólalt a harang.
Ütött az óra, igen.
Ja, csak az óra ütött. Az óra ütött. De nem a mi óránk ütött.
Az óra ütött, de az utolsó hang az új harangnak a hangja volt az óraütésben. Én Bécset egyébként is nagyon szeretem, és többször jártam fent a Stephansdomnak a tornyába a nagy harangnál, és ha valaki olyat viszek magammal, aki nem járt még Bécsbe, mindig felszoktam vinni a haranghoz, hogy nézze meg, mert hát mégiscsak a világ egyik legnagyobb harangja, és hangjában is gyönyörűséges.
Vagy a harangkutató?
Nem vagyok harangkutató, de mivel valamicskét tudok orgonálni, ezért van némi vonzalmam a harangokhoz. Hát ha azt veszük, ugye a harangok is hangszerek végül is, és azoknak a hangzása sem közömbös, és mivel az orgonák eleve közel állnak hozzám, valószínűleg ebből kifolyólag a harangokat is nagyon kedvelem. Thank you.
Térjünk rá egyéb szakrális emlékekre, mert amikor nézegettem atyáik honlapját, ami nagyon szépen van vezetve, illetve a Facebook oldalát, ami rendszeresen új tartalmakkal van feltöltve, ami nagyon ritkaság, tehát szinte mondhatni, hogy látszik, ahogy él, hogy él itt Bujákon az egyház, és láttam, hogy egy kis oltárt, egy mellékoltárt is szenteltek nemrégiben. Ez is úgy látom a maga módján rendhagyó.
Rendhagyó, és egyébként egri kötődései vannak annak a mellékoltárnak. Már régebb óta, a templom felújítása óta volt hiányérzetem a szentélyben, azért, mert a szentélynek a kialakítása nem volt szimmetrikus. Ugye az egyik oldalon helyreállításra került a papiszék egykori baldahinja, a fölé került egy a dömsödi templomból ide került Szent Márton ábrázoló főoltárkép, de ennek a párhuzama a szentély másik oldalán nem volt meg, és már régóta terveztem, hogy oda kerüljön egy mellékoltár, és egészen véletlenül egy régiségkereskedőnél fedeztem fel, hogy az egyik asztal tetején egy oltárépítmény áll, és kérdeztem a régiségkereskedőt, hogy hát ez az oltárépítmény, ez hogy került ide? Azt mondja, hogy ő semmi többet nem tud az oltárépítménynek a történetéről, mint azt, hogy egy egri családnak a magántulajdona volt. Hát valószínűleg ez nemesi család lehetett, mert azért egy ilyen részletgazdag és dúsan faragott oltárt mondjuk 100 évvel ezelőtt megrendelni vagy elkészítetni egészen biztosan nem volt olcsó dolog. Sajnos a benne lévő oltárképek nem voltak meg, illetve nem volt meg az oltár asztal sem, de mondtam a régiségkereskedőnek, hogy ha más nem érdeklődik az oltár iránt, akkor lehet, hogy én megvásárolnám a bujáki templom számára. Ő azt mondta, ha a templomba fog kerülni, meg Bujákra, akkor ő egyrészt ad jelentős kedvezményt az oltárnak az árából, másrészt pedig helybe is szállítja, idehozza a kocsijával Bujákra.
Ő is bujáki?
Nem bujáki, viszont Nógrád megyében van ez a kis. Ő talán garázsvásárnak szokta mondani ezeket a rendezvényeket, de járja egyébként egész Európát, ahonnan régiségeket gyűjt össze. Én többször is voltam nála, több mindent is vásároltunk már tőle, és amikor a búcsú után erre sor került, akkor ő tartotta is a szavát, szóval el is hozta Bujákra az oltárt. Viszont hát az oltárnak a eléggé sötétes színezése nem illett a templomnak a belsejébe, és ezért Sáfrány István helyi műkedvelő fafaragó mesterrel, nem ez az eredeti szakmája, de egyébként díszítőfestést is tanult, elhatároztuk az oltárnak a teljes felújítását úgy, hogy elkészül a hozzávaló oltárasztal is, és az egésznek a festése bele fog illeni a templom összes oltárának a színezésébe, és január folyamán ez a felújítás meg is kezdődött, úgyhogy január végén fel is tudtuk szentelni az oltárt Krisztus király és Szent II. János Pál pápa tiszteletére, és olyan jól sikerült Sáfrány Istvánnak is ez a munkája, nagyon sok munkáját őrzi a bujáki templom, hogy olyan, mikor az ember bemegy, vagy mikor jön egy turista csoport, hogy azt hiszik, hogy ez az oltár mindig itt állt a templomba.
Tehát akkor ez egy Szent II. János Pál pápa mellékoltár. Ahogy taladtam a kocsival, fölnéztem a templomra, és azt hittem, valaki kinéz az ablakon. Az ablakban is egy Szent II. János Pál pápa kép van.
Az egy vászonkép, ami a kottatartó szekrénynek a hátulján van, és kifelé látszik az üvegablakon. Az volt az alsó oltárkép, amit mi Krisztus királyra cseréltünk ki, és így nem csak II. János Pál pápa, hanem Krisztus király tiszteletére is lett szentelve az oltár. A régi kép pedig a kórusra költözött.
Térjünk rá a keresztekre, mert ahogy nézegettem a Facebook oldalukat, a közösségi oldalukat, talán egy egyházközség esetében mondhatjuk azt, hogy egyházközségi oldalukat, akkor láttam, hogy több kereszt is megújult Palotáson, Szarvasgedén, Kisbágyonban, tehát a filiáiban.
Igen, igazából majdnem minden településen összefogtak a hívek azért, hogy a község határában vagy bent a községben lévő kereszteket felújítsák és rendbe tegyék. Ezek egyáltalán nem egyházközségi projektek voltak, hanem csak és kizárólag a családoknak vagy a hívő közösségeknek az összefogásával, igazából a munkájából az utolsó szögig a festésig minden adományként, és ez csúnya kifejezés, hogy társadalmi munkaként készült el, de a tavalyi év során ugyanúgy a kőkeresztek, mind a fakeresztek megújultak, és ennek még igazából nincs vége, mert idén Bujákon is lesz egy új keresztállítás, a falu elején van egy rendkívül elhasználódott fából készült kereszt, amely a tavasz folyamán egy kőkeresztre lesz majd kicserélve, úgyhogy azért a korpuszt megőrizzük, hogy legyen valami folytonosság a kettő között, és ez sem az egyházközség projektje lesz, hanem ez is családoknak az adománya.
Hát irigylésre méltó, hogy csak meg kell, idézőjelben csak meg kell áldani őket.
Az a leghálásabb feladat a megáldás, de azért az öröm az közös öröm, az pedig még inkább, hogy az ember látja, hogy utána hogy gondját viselik ezeknek a kereszteknek, hogy ott meg van kapálva, látni mécseseket, látni friss virágokat, ennél nagyobb öröm nem kell.
Említettük többször Szent Mártont, nyilván a templom is Szent Márton oltalma alatt áll. Mi emlékeztet Szent Mártonra itt a településen?
Szent Mártonnak a kultusza az évszázadok folyamán teljes egészében összefort Bujákkal, hiszen már az első középkori templom is Szent Márton tiszteletére lett szentelve, sőt ugye a régi templomnak a helyét, amit a bujáki a Káponkának neveznek, azt ugyanúgy Szent Márton hegyének nevezik, mint egyébként Pannonhalmát. Tehát a Szent Márton kultusz évszázadokra visszamenőleg összefort Bujákkal, és Szent Márton nem csak a templom őrzi, hanem ugye már a templomi út kereszteződésénél áll egy helyi ember által készített Szent Márton szobor.
Ja, a is ott van a lábánál.
Igen, és amihez egyébként, ha úgy tetszik, újabbkori hagyománnyal Szent Márton ünnepe előtti estén lampionos körmenettel a gyerekekkel ki is megyünk a Szent Márton szoborhoz, és ott elhelyezik a gyertyáikat a felnőttek, meg a gyerekek a lampiont. Szóval a szobor megjelenésével együtt olyan fajta új hagyományok is kialakultak, amelyek például régebben nem voltak jellemző.
Nógrád vármegyében beszélgetünk Bujákon, aki nem tudná, pedig híres település ez, hiszen Klacz Oszkár sok képet festett itt Bujákról. Mennyire él még az a Buják, amit megörökített a képein?
Nagyhegyházi ünnepeken visszatér az a fajta Buják, amit Klacz megfestett. Nyilván a hétköznapi életből vett képei azok ma már egyáltalán nem jellemzők, de ha például az egyik legnagyobb, meg leghíresebb képét a Lányok a körmenetben című képet idézzük fel, ami ugye itt falképként meg is van festve a plébánia melléképületének az oldalán életnagyságban, akkor ez a látvány mondjuk egy feltámadási körmeneten, vagy egy pünkösdi körmeneten, vagy egy úrnapi körmeneten ugyanúgy bárkinek a szem előtt áll, mint ahogy ezt annak idején Glac megfestette.
Az elmúlt percekben Marti József bujáki esperes plébánost hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért, de mielőtt elbúcsúznék, kérem segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz vagy harangokhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten általánosságban a koleszterin szintről, valamint az örökletesen magas koleszterin szintről beszélgetett dr. Bajnok László endokrinológussal, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának első számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárával, anyagcserebetegség specialistával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
Familiáris hiperkoleszterinémia hetet rendeztek, szerveztek a Pécsi Tudományegyetemen. Ezen gyakorlatilag a magas, örökletesen magas koleszterin szint volt a központi téma, annak oka, következménye és a különféle kezelési módjai. A magas koleszterin szintről meglehetősen sokat tud már a civil nagyközönség, én azonban úgy vélem, hogy nem lehet erről elégszer beszélni, hiszen a tudomány újabb és újabb felismerésekre tesz szert, és ez azt is jelenti, hogy módosulnak a kezelések is. Tulajdonképpen melyek azok az alapvető ismeretek, amelyekre felhívnám most a hallgatóság figyelmét? Egyáltalán mit kell tudnunk a koleszterinről?
Előtte talán annyit elmondanék, hogy volt a Pécsi Kardiogén Napok rendezvénysorozat, ami a kardiogén rehabilitáció kongresszusával együtt történt, és ennek kapcsán fókuszban volt a koleszterin probléma, mint az érelmeszesedés megelőzésének egyik alapvető pillére. Hát maga a familiális hiperkoleszterinémia az egy a 250-es gyakorisságú betegség Magyarországon is. Tehát a genetikai betegségek között gyakori, de nem egy gyakori betegségről van szó. De ez a koleszterin probléma a jéghegyének a csúcsát képviseli.
Ugye sokféle örökségünk van, de hát ez nem tartozik éppen a legszimpatikusabb örökségek körébe, de mégis beszélni kell róla, mert hogy miért?
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ebből a betegségből, ebből az egy gén által meghatározott magas koleszterin szintből, még egyszer familiális hiperkoleszterinémia, vagy FH-nak rövidítjük, ebből fejlődtek ki azok a modern koleszterin csökkentő gyógyszerek, amelyek sokkal, de sokkal szélesebb körben használandók, vagy használandók lennének, mert majd erről is beszélünk, hogy körülveszi a koleszterin csökkentést egy olyan negatív előítélet, aminek az alapja nagyjából irreális. A familiális hiperkoleszterin esetén az átlagnál lényegesen magasabb a koleszterin szint, ez korán kezdődik, tehát már gyermekkorban kimutatható, és a pusztító hatása az sokkal nagyobb.
Ez azt jelenti gyakorlatilag ugye, hogy szűkül az ér, vagy messzesedik az ér, vagy zsírosodik az ér.
Ez egy több lépcsős folyamat, aminek révén magas koleszterin tartalom úgynevezett plakk alakulnak ki a verőerek, artériák belfelszínén, és ennek a folyamatnak a fő fűtőanyaga, de hát nem passzívan épül be, hanem egy gyulladás is folyamat révén. Arról van szó, hogy a koleszterin nem magában kering, mint egy zsíradék a keringésben, hanem össze van szerelve ilyen apró kis részecskék, ilyen kis nanogömbökként kell elképzelni őket, amiben benne van a koleszterin. És az érbelfelszín, az az alatti gyulladásos sejtek ezt felveszik, ettől tönkre mennek, egy nagyon furcsa, bonyolult interakció zajlik éveken keresztül, aminek hatására kialakul. Igazából az elzsírosodás az első, és ezek a plakok megrepedésre hajlamosak, szív, illetve agyinfarktust okozva, aztán később szűkületeket. A messzesedés az egy következményes folyamat a hegesedésnek a eredményeként jön létre.
Tehát tulajdonképpen a koleszterinről, ha beszélünk, akkor azonnal arra kell gondolnunk, hogy van egyfajta szabad áramlás az érben, avagy nincs?
Az a helyzet, hogy a máj elválasztja ezeket azért, hogy zsírokat juttasson a perifériás szöveteknek, kiválasztja magából ezeket a koleszterin tartalmú részecskéket, partikulákat, és ezek keringenek és vesznek részt például a szövetek táplálásában, illetve visszafelé van egy áramlás. Tulajdonképpen a méregtenítés folyamata erek felől a máj felé haladva tehermentesíti a szöveteket. Ennek ez a mechanizmusa.
Az imént azt mondtam, hogy ez nem magától alakul ki, hanem valamiféle gyulladásra vezethető vissza.
Egy gyulladásos folyamat révén épül be a koleszterin az érfalba. Történelmi esemény volt, amikor Nikolaj Nikolajevics Hanyicskov Szentpéterváron az 1900-as évek elején koleszterin etette a nyulakat, és olyan betegség jelent meg a nyulakba, az édelmeszesedés, ami egyébként náluk nem fordul elő, egy emberi betegség alakult ki, bizonyítva azzal, hogy alapvető szerepe van az étkezésnek is az édelmeszesedésbe. Egyébként ezt a nyúlmodellt mind a mai napig használjuk, és aztán megindult a vita, hogy mennyi szerepe van a gyulladásnak, ma már tudjuk azt, hogy nem passzívan épül be, hanem a gyulladásos folyamat, az említett érbel felszínbe zajló több lépcsős gyulladásos folyamat az, ami aktívan hozzájárul ehhez.
Ez egy hosszú folyamat?
Évtizedek alatt alakul ki. Tehát tulajdonképpen a megelőzés az minél korábban kellene, hogy kezdődjön. Ezben vita van, hogy mikor kell a gyógyszeres kezelést elkezdeni, mikor indokolt, milyen szinteknél, de az biztos, hogy az átlagembernek sokkal, de sokkal hamarabb el kellene kezdeni koleszterincsökkentőt szedni. Ezt nem én mondom, hanem a legnagyobb élő kardiógus Eugene Braunwald, akinek a neve fémjelzi a kardiógusoknak a leginkább elfogadott kézikönyvét, aki a Harvardon dolgozik, 95 éves, nemrégében elírt egy cikket, hogy hogyan éljünk 100 évig úgy, hogy nincs érelmeszesítéses betegségünk, ő aktív gyakorló ennek, és hát a titka az, amit ő felvetített, hogy a 30-as években az átlag embernek el kéne kezdeni koleszterincsökkentőt szedni. Mondom, nem én állítom, hanem a legnagyobb élő kardiógus.
Akkor is, hogyha teljesen egészséges életet él, táplálkozást, mozgást, mindent beleértve?
Igen, az egészséges életmód ellen, amit a koleszterinről tudni, hogy nincs normális értéke. Nem csak ennek, hanem az úgynevezett aterogén koleszterinnek, így például az LDL koleszterinnek, amit rossznak tekintenek, annak sincs normál értéke, az európai említett ateroszklerózis társaság nem határoz meg ilyet, van beavatkozási küszöb, és van, ha egyszer gyógyszeresen kezeljük, célérték, de nincs normális érték. Az, amit a lapból megad a referenciaként, félrevezető. Tehát a jobb laporok nem is adják meg a úgynevezett normál tartományt, semmi köze a normálishoz. Tehát a születéskori értéknél is alacsonyabbat kell megcélozni, akkor, hogyha az illetőnek például koszorér vagy agyér ateroszklerotikus betegsége van, mert az időt megpróbáljuk visszaforgatni. Tehát nincs az az alacsony koleszterin érték, ami káros lenne, tizedére vissza lehet szorítani teljes biztonsága. Például abban a szimpóziumban, amit zajlott a Pécsi Kardiógiai Napok keretében, ott az egyik kolléganő felvetette, hogy ez nem veszélyes, ez az alacsony koleszterin szint. Tehát van egy ilyen tévképzet, hogy a túlságosan alacsony koleszterin ártalmas, de ezt még nem sikerült elérnünk egyetlen vizsgálatban, se pedig hát komoly gyakorlatunk van ebben.
Mert gondolom, hogy a vérnyomás szintre asszociál az ember hirtelen.
Igen, igen. Egyébként ott is megoszlanak a vélemények, hogy a alsó határérték mennyire fontos, a különböző társaságok mást mondanak, de a koleszterin csökkentésnél semmiféle bizonytalanság nincsen. Azért van egyébként, mert hogyha megnézi az ember például egerekben mennyi a koleszterin szint, töredéke. Az ember úgy van tervezve, hogy alapvetően növényi táplálkozás mellett is legyen annyi koleszterin, mint amennyi kell, de ez egy sokszorosan túltervezett rendszer, és a negatív hatással érződik. Tehát az a probléma, hogy előbb-utóbb gyakorlatilag mindenkiben aktívan zajlik ez a bizonyos éremeszesedésnek hívott, de valójában inkább érelzsírosodással leírható gyulladásos és anyagcsere folyamat együtt, ami aztán szövődményekhez vezet. Tehát a magyar embereknek durván a fele ennek a szövődményei következtében szenved súlyos károsodás, akár rokkantságot, illetve hal meg. Tehát ma, amikor arról beszélünk, hogy a szívérendszeri betegségek szempontjából mennyire veszélyeztetettek vagyunk, akkor ez az a folyamat, ami a szövődményeket okozza elsősorban.
Tehát akkor az ér elzsírosodás és elmeszesedés ellen a küzdelem jegyében nagyon fontos szerepe van a rendszeres ellenőrzésnek. Hogy történik ez, és milyen gyakran kell elvégeztetni?
Ez attól függ, hogy az illetőnek milyen értékei vannak, és mennyi a kockázata. Egy fiatalabb ember esetében egy egyszeri állapotfelmérés elégendő. Nincs ebbe teljes egyetértés, de annak a híve vagyok, hogy egyszer legalább egy összkoleszterint szerint meg kell állapítani felnőtt egyének esetében.
Ez vérvételből áll?
Ez vérvételből. Tehát ha az illetőnél 7 és felett eléri az összkoleszterint szint, akkor nagy valószínűséggel gyógyszeres koleszterin csökkentése van szükség fiatalkortól kezdve. Azért mondom lassan, hogy egyértelmű legyen. Tehát ebben a legkülönbözőbb irányelvek Amerikában és Európában egyetértenek. Ha az összkoleszterin 7 és feles, amihez egyébként egy 4,9-es LDL koleszterin társul általában, akkor fiatal kortól kezdve az illető nem várandós, nem tervez gyermeket, akkor koleszterin csökkentő statin gyógyszert első lépésbe, második lépésbe, koleszterin felszívódás gátlóval kombinálva, egészen alacsony célértéket beállítva. Ez körülbelül egyébként a magyar lakosság 5-7%-a. Tehát, hogyha a felnőtteket megnézzük, akkor ilyen arányban találunk 7 és felett elérő koleszterint, ami gyógyszeres kezelést indokol. Ezen belül egy szűk kisebbség, egy 10-15% az az arány, akiknél egy gén okozza az eltérést, ez a bizonyos FH, akik esetében, ha azonosítottuk, 8 éves kortól indokolta a gyógyszeres koleszterin csökkentés.
És ezt aztán élete végéig kell szedni, ugye?
Hát én másképpen fogalmaznék, ha még először is jobbat nem találunk, mert hát a tudománynak a jövője azért nem teljesen biztos, még akkor is, hogyha jól prognoszizálható. Másrészt úgy kell felfogni, hogy van egy olyan betegség, aminek van gyógyszere. Mert sajnos a betegségek egy jelentős része nincs hatékony kezelési módja. Hatékonyabb az elsődleges megelőzés, mint ha már szövődményeket próbáljuk utána elhárítani.
Hogyha ennyire fontos a rendszeres ellenőrzés és a koleszterin szint normális működése, és van gyógyszer, kézenfekvő a megoldás, akkor mégis miért ellenzik?
Nagyon találó a kérdés. Amikor én fiatal orvos voltam, és nem volt hatékony kezelési lehetőség, már akkor volt egy szembenállás. Ennek voltak tudományos alapjai, úgy tűnt, hogy az alacsony koleszterin szint, az akkori technikákkal elérhető koleszterin csökkentés, az erőszakos halálra hajlamosít, és aztán utána, amikor a korszerű gyógyszerekkel végzett vizsgálatok megjelentek, ez az aggály megszűnt. De mint egy búvópatak, egy alternatív medicinaként megjelenik a koleszterin csökkentőkkel szembeni aggályosság világszerte. Tehát ez nem magyar jelenség, és a ateroszklerózis társaság, a legkülönbözőbb egyéb társaságok, például a kardiológus társaságok, a stroke társaságok, a agyvérkeringési zavar problémája foglalkozók újra és újra deklarálják, hogy ez egy alapvető fontosságú gyógyszercsoport, amit megfelelő körülmények között abszolút szigorú szabályok mentén alkalmaznunk kell. Hogy miért van visszatérve a kérdésére ezzel szemben az ellenállás, hogy miért ez lett az első számú méreg a koleszterin csökkentő, azzal kapcsolatban találgatni tudok, de mondom, ez egy hosszú előzményű szembenállás a modern tudománnyal. Talán még itt hadd vessem közbe azt, hogy azért nem jó az éremeszesedés kifejezés, mert a legveszélyesebb nem az éremeszesedés, hanem az érelzsírosodás. Amíg magas koleszterin tartalmúak a plakkok, addig megrepedésre hajlamosak, és a hirtelen elzáródása, tehát a isémiás stroke-nak nevezett szélhűdés, szívinfarktus, így alakul ki. Na most, ahogy ezt a folyamatot tudjuk gyógyítani, mert a szervezet magát tudja gyógyítani, csak le kell csökkenteni legalább 50%-kal a koleszterin szintet, és akkor beindul egy öngyógyulási folyamat, ez a gyulladás is visszaszorul. A plakoknak a mérete kimondhatatóan ma angiográfiás technikákkal ezt lehet dokumentálni, és a gyógyulás hegesedéssel és annak a messzesedésével jár. Tehát abban semmi meglepő nincs, aki ért a folyamat alapvető mechanizmusához, hogy a méztartalma fog nőni, mert sajnos a kialakult plakkok nem tudnak nyomtalanul felszívódni. Egy nagy plakk az hegesedés révén, és utána messzesedéssel gyógyul, de ez egy gyógyulási folyamat, a szervezet így gyógyítja magát.
Érdekes dolog ez egyébként a gyógyszer fogalma is, mert a gyógyszer ugye gyógyít, arra hivatott. De ugyanakkor tudjuk, hogy a gyógyszernek negatív hatása is van, ugye akár a májra, akár a vesére gondolunk.
A máj nem kritikus, tehát a laikusok azt szokták leginkább félteni a májukat az orvostól. Nem arról van szó, hogy nincs máj mellékhatás, ritkán előfordul, de sosem irreverszibés. Tehát például a máj átültetésre nincs eset, hogy szükség lett volna koleszterin csökkentő kapcsán kialakult májelégtelenség miatt. Ugyanez nem mondható az izommellékhatásról, tehát ott lehet nagyon súlyos izombántalom, de ennek a gyakorisága 2-3 nagyságrende, attól függ, hogy az egyéb kockázat milyen, a okozott haszonhoz képest. 100-20-1000-szer ritkább a súlyos mellékhatás az elkerült eseményekhez képest. Tehát a megelőzött szív- és agyinfarktushoz képest.
Most mindaz, amiről mi beszélünk, ez egy nagyon fontos téma, ez egy nagyon fontos területe az egészségügynek, és az az egyhetes program, amelynek kapcsán én megkerestem Önt, az elsősorban a szakmának szólt. Hogy jut el az információ a civil lakosokhoz?
Például ilyen rádióbeszélgetések formájában az Európai Aterosklerózis Társaság kezdeményezte tulajdonképpen, hogy jelenjünk meg a médiában, és próbáljunk, ahogy én szoktam fogalmazni, a mesterséges unintelligenciával szemben, amit magyarul leginkább a tanult ostobaságnak tudnék folytani, tehát a közhiedelmekkel, amit felerősít a közösségi média is, ezekkel szemben próbáljuk a tudománynak a megállapításait a köznapi szintre eljutatni. Az egyik vád egyébként, ami elhangzik, hogy a gyógyszergyáraknak a magam is tartottam előadást, és talán tudom bővebben, akit érdekel, a nyitott egyetemen, hogyha mint bajnok és koleszterin rákeresnek, akkor a YouTube-on ott van a fenn az előadás. Nézem a kommenteket, és a leggyakoribb vád ellenem, hogy gyógyszergyári propagátor vagyok, gyógyszerügynök. Azt nem tudom elhitetni, hogy nem vagyok az, mert tartok gyógyszergyári szimpóziumokat, de ha egy betegséget elkezdünk kezelni, akkor olyan irányelvek mentén tesszük, ami itt van a telefonomban. Tehát akkor, amikor az a kérdés, hogy mit tudunk egy beteggel csinálni, akkor ezt olyan szakmai irányelvek szabályozzák, és a kardiológusok ezt szerint dolgoznak, számos bizonyítékunk van, hogy ez hatékony, amit a szakmai irányelvek szabályoznak. Ennek egy alapvető oszlopa a koleszterin csökkentés. Aztán utána, hogy ebben milyen finomságok vannak, ez részletkérdés, de az, hogy koleszterin csökkentő bizonyos betegségekben mindenkinek kell, az, hogy nagyon alacsonyra le kell csökkenteni, és hogy társadalmi szinten sokkal szélesebb körben kéne alkalmazni, nem vita.
Sok minden eszembe jutott, az információ, a dezinformáció, a hiteles tájékoztatás, egyáltalán a köztudatba való eljuttatás itt a beszélgetés során. Hát én azt hiszem, hogy mi most megtettük a magunkét, a kötelességünknek eleget tettünk, hiteles információt adunk közre, illetőleg adtunk közre az elmúlt percekben. És hát ami nagyon fontos, ugye, hogy a YouTube-on vagy az internet világában, bármilyen fórumon olyan oldalakra klikkeljünk, ahol valóban tudjuk a hátteret, hogy szakemberek tájékoztatnak bennünket, mert hát hiszem, mint mondta, így is éri vád az embert.
Hát igen, azt mondanám, hogy ha valakinek a koleszterinje eléri a 7 és felett, akkor koleszterin csökkentő gyógyszere szinte biztosan szükség van, és hosszú-hosszú ideig jó esélye élethosszig. Azt elfelejtettem említeni egyébként, hogyha valakinek 9 fölötti a koleszterinje, akkor különösen indokolt ennek az egygénes, ami a rádióbeszélgetésnek az apropóját jelenti, ennek a monogénes, egygénes familiális hiperkoleszterinjének a szűrése, amit a egyes belklinikán például a lipidológiai rendelés keretében elvégzünk. És ha valakinek egyébként 7,5 alatti a koleszterinje, akkor az, hogy kell-e koleszterin csökkentő gyógyszer legalább megfontolásra, vagy feltétlenül kell-e, alapvetően 2 dologtól függ. Az egyik az, hogy mennyire magas a koleszterin szint, a másik, hogy egyébként milyen a kockázata. Vannak kockázati tényezők, így például életkor, magas vérnyomás, dohányzás, és hadd ne szavaljam tovább, és ez egy speciális orvosi döntés. A másik oldalon a koleszterin csökkentő gyógyszerek a legbiztonságosabbak közé tartoznak. Tehát ha például összehasonlítom a vérnyomás csökkentőkkel, akkor összességében biztonságosabbak, mint a vérnyomás csökkentők, és sokkal, de sokkal biztonságosabbak, például, mint az aszpirin, amit egyébként prevencióra vén nélkül lehet kapni. Ott a vérzéses kockázat az jelentős, és ráadásul hatékonysága kisebb. Hát így foglaltam volna össze a mondanom.
Még egyet azért szeretnék megtudni, igen, mert olvastam a tájékoztatóban, hogy másként szólnak az intelmek a férfiaknak, és másként a nőknek.
Az a helyzet, hogy a menopauza után a kockázat növekedés mértéke nőknél sokkal nagyobb. Tehát ez azt jelenti, hogy 50 éves korban az erek, az artériák biológiai állapota kronológiailag egy 40 éves férfihez hasonlít. De ugyanez 70 éves korra már szinte teljesen eltűnik. Alacsonyabb kockázatú országokban, például a skandináv országokban, ez a kockázat növekedés még nagyobb mértékű. Tehát ott alacsonyabb a kockázat mindkét nemben, de a menopauza utáni felzárkózásnak nevezett jelenség az intenzíve. Tehát a nők relatív védettsége az 70 éves korra gyakorlatilag megszűnik. Ez azt jelenti egyébként, hogy 50 és 70 éves korban egyre nagyobb a kockázat növekedés. Annak az esélye, az illető szív- vagy agyinfarktus kap, a kockázat növekedése nagyobb, mint férfiaknál. Én nem szeretem, amikor a gyógyszereket szembeállítják az életmódra. Mindent el kell követnünk az egészség megőrzése és javítása érdekében, de minden. Ebben benne van életmód, és az étrendet nem helyettesíti a mozgás és fordítva, és ugyanígy az életmódot nem helyettesíti a gyógyszer, illetve a gyógyszert nem helyettesíti az életmód. Teljesen indokolatlan szembeállítani. Az a baj, hogy ha bármit megteszünk a rendelkezésre álló lehetőségeinkkel, még akkor is az idő vasfoga ezzel a képzavarra megeszi.
Meg hát ellenségünk, örök ellenségünk minden tekintetben, hát ha jól belegondolunk.
Csak azért nagyon nem mindegy, hogy az ember akár 100 évig úgy él, hogy nincs nagyobb érbetegsége, vagy pedig ideje korán egy súlyos pedoszrókot kap.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a koleszterin szintről, valamint az örökletesen magas koleszterin szintről beszélgetett dr. Bajnok László endokrinológussal, egyetemi tanárral, Monos Márta, a Csillag.hu rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Champagne of my life. Your love is pumping in my blood. Your love is pumping in my blood. You want a champagne of my life. Tonight we're gonna get down. You want a champagne of my life.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,1,